Mária Rádió. Betlehemre várva.
Adventi beszélgetések. Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színművésszel, Vancsura Margit beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió műsorában Dolhai Attila színművész urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot, köszönöm a meghívást.
Dolhai Attilát szerintem nem kell bemutatni a kedves hallgatóknak, hiszen talán az egyik legtöbbet foglalkoztatott és legkedveltebb zenés színészről van szó, Operett Színház tagja. Sorolhatnám a műveit, amit lelestem az Operett Színháznak a honlapjáról. Nem fogom megtenni ezt, mert most nem mint színházi embert fogom megkérdezni, hanem mint magánembert, hiszen közeledik a karácsony, és ilyenkor az ember egy kicsit így a sok-sok munkája, a dacára, a családjára próbál koncentrálni. Arra kérem először önt, hogy repüljünk kicsit vissza olyan 30-40 évet az időben, arról beszéljen nekünk, hogy gyermekkorában milyenek voltak az adventek, karácsonyok, hol élt, milyen volt a családja, és milyen emlékekre emlékezne legszívesebben.
A régi karácsonyokhoz valahogy biztos már belengi egy kicsit a nosztalgikus köd a múltat, de valójában én a kis gyerekkoromat, kis általános iskolás koromat azt Ajakon töltöttem, ez Kisvárda mellett. Akkor még falu volt, most már város. És oda kötődnek a tulajdonképpen legerősebb emlékeim. Hát általában most hirtelen az jutott eszem, hogy de rögtön a közepébe akartam csapni, hogy a Szenteste mindig az évfeli misével zárult, de hát azért ez sok-sok minden más is megelőzte nyilvánvalóan. Hát ez nagyon várt családi ünnep volt. Nem tudom, hogy ezt ma is ugyanúgy várják-e a gyerekek, mint ahogy mi vártuk annak idején, mikor gyerekek voltunk, de az adventi időszakban azért hát a rolátékre nem nagyon, hát hol mentünk, hol nem mentünk. Ajakon nagyon különös rendje volt a minisztrálásnak, nem mindenki lehet minisztrálás, és hát be volt osztva, nagyon fegyelmezetten, hogy ki minisztrált éppen melyik misér, legalábbis a Sándor atyánál. És hát azért emlékszem azokra a hajnali sétákra, amikor még sötétbe édesanyámmal kézzel fogva botorkáltunk a templomig, és ugye akkoriban még nem is volt mindenhol műút, tehát hol havas, hol sáros utakon közlekedtünk. És hát az mindig meghatározta. Édesanyám nagyon szigorúan vette a vallási hagyományoknak az átadását, tehát azért a rolátén túl, a minisztráláson túl, és egyáltalán a búcsójáró helyeken túl, a karácsony az mindig egy lelki töltődést is jelentett, amit én szépen át is örököltetett nekünk a gyerekei számára. Édesapával együtt természetesen ez egyet gondoltak, de hát valójában az van inkább a fejemben, hogy édesanyja volt az, akivel egy reggelente sétáltunk a rolát és misékre. És valahogy nagyon vártuk már a karácsonynak a hó érkezését, az, hogy itt a téli szünet, és akkor befagyott az utcán a sár, akkor ott csúszkáltunk, tehát hogy amikor még ilyen idők voltak. És hát nagyon érdekes módon akkor nem volt jellemző, hogy a hittanos társakkal adventeztünk volna. Ott inkább az volt a jellemző, hogy kántálni jártunk, tehát a házról házra, a családról családra, a rokonságtól rokonságig járás az szerves része volt a karácsony és a karácsonyi ünnepségeknek, és a betlehemezés is tulajdonképpen volt betlehem járás is. De a templomban bemutatott pásztorjátékok, azok nem voltak jellemzők, azok már itt Kistarcsán, amikor ide költöztünk, itt voltak számomra egy ilyen újfajta megközelítése a karácsonyi készülődésnek, és hát ez itt Kistarcsán nagy gonddal is vezett a mindenkori káplán vagy plébános, úgyhogy ez az ifjúsági, és ebből az ifjúsági sok közösen is csináltak pásztorjátékokat. Úgyhogy ezeken a pásztorjátékokon azért, hogy is mondjam, mindenki volt egy kis készülődés, volt egy kis drúg, hogy akkor hogy sikerül, de tulajdonképpen lehet, hogy föl sem fogtuk észre, hogy mi tulajdonképpen minek a részesei vagyunk, vagy mit tudtuk a hagyomány szerint, hogy mit csinálunk, de vagy hogy miért csináljuk, ugye Jézus születését várjuk, a kis Jézus, a megváltó születését várjuk. De azért a hagyományaink később teltek meg tartalommal. Talán amikor ilyen felnőtten így visszagondolunk ezekre az időszakokra, hogy mit is jelentettek valójában kisgyerekként és most felnőttként. Úgyhogy nagyon sok családi együttlétet, sok szeretetet, sok együtt töltött időre emlékszem ezek a régi karácsonyokban, már amikor én még kisrác voltam. Jó lenne, ha mi gyerekeink is így emlékeznének erre, hogy sok együtt töltött idő. Hát az idő, ugye azt szoktuk mondani, hogy a szeretet abban testesül meg, hogy mennyi időt fordítunk a másikra, már abban is megtestesül. Talán az az első lépés, hogy időt szánunk a másikra. Úgyhogy ez ma igazán, most ebben az életszakaszomban úgy érzem, hogy az igazán fontos volt, hogy ezt mi megkaphattuk kisgyerekként, és azt láttuk, hogy a szüleink a testvéreikkel és a rokonokkal találkoznak, és tulajdonképpen a nagymamánál volt a Szent Este, a nagy összejövettel, a kántálásból mindenki ment körbe-körbe, és a nagymamánál jöttünk össze, és onnan közösen mentünk az éjféli misére. Ez olyan erős szokás volt, hogy már jó ideig itt élünk Kistarcsán, de vannak olyan unokatestvéreim, akik szintén itt élnek a környezetünkben, és ők mind a mai napig hazajárnak ajakra az éjféli misére. Tehát, hogy mi ugyanezt nem tartjuk, ezt a szokást, de hogy van, akinek ez annyira erősen hozzátartozik a gyerekkori élményeihez, és azt akarja, hogy a gyerekének is ez meglegyen. Úgyhogy ezek nagyon szép és erős hagyományok és erős emlékek bennem. És hát ma már azért egész más hogyan vagyunk, de próbálunk ebből valamit mi is továbbadni.
A gyermekeinek ebből mit tud továbbadni? Nyilván ugyanezt nem lehet megélni, ahogy mondta is.
Az egymásra szánt idő és az odafigyelés azért most is fontos. Van még mit tanulnunk a szüleinktől. Nem mindig vagyunk olyan szigorúak, mint amilyenek ők voltak. Tehát mondjuk az évféli misére való eljárást, azt nem vagyunk ebben annyira következetesek, mi sajnos, mint a szüleink voltak. Lehet, hogy kellene, lehet, hogy majd mi is megérünk erre. De fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeink abban a közegben, ahol tanulnak, hittanórát, stb. Bérmálkozásra készültek, stb., hogy az ifjúsági hittanostársakkal közösen töltsenek el időt, és készüljenek úgy hasonlóképpen mondjuk, mint ahogy mi készültünk, akár egy pásztorjátékkal, vagy akár adventi koncertekkel, vagy bármi mással, amiben részt tudnak venni, vagy csak éppen adventi koszorú készítés. Ez mondjuk most tulajdonképpen a feleségemnek köszönhetően, ez minden évben egy hagyományjá vált, hogy ő viszont hozta az egyházi közösségből, ahova járunk, hogy közösen készítik el az adventi koszorút, és a lányok nagy szeretettel, nagy élvezettel vesznek ezekben részt, és tulajdonképpen most azt hiszem, hogy a feleségem vette át azt a funkciót, azt az erős kezet, azt a szerető erős kezet, aki így egy kicsit bevonja, jobban bevonja az előkészületekbe a családot. Úgyhogy, és ezt látom a lányokon, hogy azért nagy szemlélődéssel, nagy szeretettel figyelik, hogy a édesanyjuk éppen most mit fest a karácsonyi adventi kiállításra, vagy nem tudom, mi szoktak azok lenni. Igen, tavaly éppen egy...
Karácsonyi vásár.
Hát nem is vásár lesz, hanem inkább csak egy ilyen... Tavaly a templom falára kívülre, úgy, ahogy bent megvan a 14 állomás a keresztút, kívülre csináltak egy hasonló... Készítettek egy-egy ilyen állomást, a Jézus születésének az állomásait, vagy a körülményeit, azt festette meg tavaly a Viki feleségem a lányok segítségével. Úgyhogy mindig csinálnak valami kézműves dolgot, amivel így be tudnak kapcsolódni a közösség életébe is. És hát nyilván minél többet foglalkozunk ezzel a készülődéssel, meg a megváltó várásával, és ez akármilyen testet is ölt, akár materiálisan, akár lelkileg, azért biztos, hogy ez hozzásegít ahhoz minket, hogy egy szép karácsonyt tölthessünk együtt. Egyébként hozzáteszem, az elmúlt időszakban a pandémia miatt talán még jobban, még erősebben összehozott. Hogy a tavalyi pandémia ugye miatt egy kicsit, hogy úgy éreztük, hogy nem nagyon tudunk egymáshoz látogatni. Tehát volt ennek pozitív, negatív oldala. A negatív oldala talán az, hogy a szeretteinkkel nem tudtunk úgy együtt lenni, mint ahogy szoktunk, és De ennek az az előnye is megvolt, hogy egy kicsit fölértékelődtek azok a kapcsolatok, akiket olyan természetesnek vettünk, hogy ők itt vannak. És hogy együtt tudunk lenni velük, és talán ez egy kicsit még fontosabbá vált, mint eddig. Úgyhogy, és hát az, hogy azt kicsit jobban össze voltunk zárva, őszintén szóval egy kicsit örültem neki.
Említette, hogy gyerekkorában, fiatal korában kántálni jártak. Vajon akkor is már feltűnt az ön hangja, az ön különösen?
Nem, orgánuma,
tanítónénik szívesen felfigyelnek az ilyen gyermekekre, akik jól szerepeltethetők.
Az az igazság, hogy a családban mindenki énekelt, tehát nem bátoran énekelt az egész család, a testvéreim is, a szüleim is, úgyhogy nem tűnt fel, hogy én énekelek, vagy hogy énekelek. A kisebbik bátyám, Béla testvérünk, ő hegedülni tanult, Jancsi csellózni, tehát hogy az lennek nagyon fontos volt, hogy zenét tanuljunk, és kapott egy harmonikát, és ez a harmonika szerves része volt a kántálásnak, tehát hogy húzta, vonta a harmonikát, miközben mi énekeltük a csordapásztoroktól, a pásztorokon, az angyalok, a mennyből az angyalok keresztül mindenféle. Úgyhogy, és hát ugye ez úgy zajlott a kántálás, nem tudom, hogy mindenki számára ismerte ez a kifejezés, de hogy gyakorlatilag házról házról, de leginkább rokonoktól rokonokig mentünk, és gyakorlatilag megálltuk az ajtóba, és kopogtattunk, hogy hagyják az Isten dicsérni, és akkor elindult, hagyják, akkor elindult az éneklés és a muzsikálás, és aztán közben kinyílt az ajtó, és akik bent voltak ott is, ők is énekeltek, és tulajdonképpen a vendégjárás tulajdonképpen erről szólt, hogy egész este az Isten dicsőítettük, és közben, tehát még utána következett az emberi szó, hogy vagytok, vagy mit csináltok, de az végül ez volt minden.
Gondolom a kis kínálás, hogy egyetek, fiúk.
Igen. Persze, hát az mindenhol természetesen. Egy kis mákos gubát, egy kis kelt kalácsot, úgyhogy természetesen. Hát ez, de inkább az is, úgy emlékszem, nem is ez volt a fontos, hanem az, hogy az unokatestvérekkel ugye együtt bandázhattunk. Uh-huh. Az sokszor emlékszem, hogy sok emlékem van arról, vagy nagyon erősek azok az emlékek, amikor így a, nem tudom, 10-15 unokatestvére egy házba, és akkor a szülők a konyhába, és ami meg éppen nem tudom, diavetítőztünk, vagy bunkert építettünk, vagy nem tudom, mit csináltunk a karácsonyfa árnyéka alatt, úgyhogy ezek nagyon szép emlékek.
Sokunknak volt szerencséjük hallani az ön lányát is énekelni, ugye a kongresszusnak a szombati szentmiséje előtt Lucával énekelt két dalt is. Hát hallottuk, hogy a papától örökölhette a hangját.
Hát, hogy az anyukájától, neki is nagyon szép van. Nem nagyon nyilvánul meg.
Akkor azt gondolom, hogy a másik két lány is, akkor ezek szerint a felesége és önöknél is van ilyen nagy családi éneklés karácsonykor.
Van, de nem tudom, mihez mérten nagy. Én ezzel mindig egy kicsit úgy hebegek, hogyha ezt kérdezik, mert olyan volt már olyan karácsonyunk, amikor kifejezetten zenéltünk a karácsonyi énekeket. Talán Luca zongorázott, Emma énekelt, anya csellózott, én énekeltem. Tehát, hogy így volt már erre példa, hogy akkor nagyszülőket ez egy kis műsorra megörvendeztettük, de azért ez nem állandó, vagy nem rendszeres. A rendszeres része az, hogy énekelni szoktunk természetesen, de magunknak hazai koncertet nem szoktunk adni. Egy-egy olyan szituáció volt, amikor valóban készültünk egy ilyen kis adventi műsorra.
Lelestem az Operett Színháznak a műsorát, hogy vajon karácsonykor mit játszanak, és hogy szerepel-e ön benne. Hát természetesen diótörő van, és hogyha jól láttam, akkor ön nem szerepel. Ez azt jelenti, hogy a karácsony napjai tulajdonképpen szabadon a családnak adhatók.
Így van. Volt időszak, amikor pont úgy jöttek ki az előadásrendek, hogy a játszási rend, hogy két ünnep között is, akár karácsonykor is, hogy mindig volt valami. És most olyan szerencsésen alakult az én és a családom részére szerencsésen, hogy valóban nem kell dolgoznom a színházban, és más munkát sem vállaltam, hogy az teljes egészében akkor leessen a családé, majd új évi gálák, meg talán szilveszteri gála lesz, ami érint engem, és ahogy ott leszek az Operett Színházban. De karácsony, tulajdonképpen csinálunk adventi koncerteket.
Ez tényleg véletlen, hogy én bajai lakos vagyok. Bajára jönnek ugye Janza Katával december 18-án.
Igen.
És koncertet is.
3-4 adventi koncertet azért sikerült összeszerveznünk. Batabányán leszünk, Győrben, Nagykanizsán és Baján. És hát ezek a adventi koncertek a Janza Katussal és egy élő zenekarral lesznek. De hát van nekünk egy másik projektünk is, ami a Magnifikát zenekar, akikkel gyakorlatilag a pandémia ide alatt alakultunk. Az eukarisztikus kongresszus előtt itt a Kistarcsai templomban és a 13. kerületben a pálfeli miséken szolgáltunk, és ezzel a zenekarral aztán voltunk az eukarisztikus kongresszuson a szeptember 7-én. Csókai András doktor úrral volt egy közös zenés imaestünk, és ezzel a zenekarral is lesz egy adventi műsorunk, egy koncert, nem imaest, inkább koncertnek nevezném, ez egy jótékonysági rendezvény Gödöllőn, a Gödöllő működő cserkész csapat, illetve a Premontai iskola közös vállalása, hogy a cserkész csapatnak egy közösségi teret akarnak létrehozni, aminek felújításán dolgoznak, és erre szolgál majd ez az est, ez a koncert, ahol nem csak a Magnifikát zenekar fog föllépni, hanem még a cserkész csapatból néhány család is közreműködik az este, és mese is el fog hangzani, vers is, egy kis másfajta zenélés, egy kis klasszikus zenélés is lesz. Úgyhogy egy nagyon szép, hangulatos, sokszínű estére készülünk, ez pedig december 10-én lesz Gödöllőn a Szent Háromság templomban, oda is szeretettel várunk mindenkit. Úgyhogy hát sok-sok feladat vár még ránk, de azért a szent estére és a karácsonyra most talán kicsit több időnk marad, és jobban tudunk fókuszálni. Legalábbis én a magam részéről, a család az eddig is oda tette magát. Én voltam ebben egy kicsit lemaradva, de most majd az idén, hát ha jobban sikerül.
A kedves hallgatóknak el kell mondani, hogy ez a beszélgetés ez november közepén zajlik, és csak reméljük, hogy az adventi és a karácsonyi terveink azok megvalósulnak, így hát akkor ezúttal kívánok minden jót és egészséget az egész családnak ehhez az örömteli várakozáshoz itt karácsony előtt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, mindenkinek áldott ünnepeket kívánok, és hát legyen úgy valóban, hogy találkozhassunk szeretteinkkel, találkozhassunk a templomban, találkozhassunk és készülhessünk erre a csodálatos ünnepre.
Köszönöm szépen, viszonthallásra!
Köszönöm, minden jót!
Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színművésszel Vancsura Margit beszélgetett.
Mária Rádió.
Horváth Béla vagyok, mérnök közgazdász, a Hit Pajzsa díj alapítója. Arról szeretnék beszélni, hogy a Mária Rádión keresztül milyen kapcsolatom alakult ki a szűzanyával. Annak ellenére, hogy én racionális ember vagyok, mégis szívesen fordulok a szűzanyához imádsággal, kérve az ő segítségét, mert hiszek az ima erejében. Gyerekkorom óta megvolt a kapcsolatom Szűz Máriával. Különböző nehézségeim során gyakran imádkoztam hozzá, például egy érdekes történet, hogy általános iskolás koromban jó bizonyítványért. Imádkoztam a templomba szobra előtt, és láss csodát, olyan tárgyból kaptam 5-ös osztályzatot, amelyben véleményem szerint nem is álltam 5-ösre. Aztán az életem során a nehézségek voltak, anyagi gondok, unokák születését vártuk. Akkor gyakran elmentem a pálosok sziklakápolnájába rózsafűzért imádkozni. De a legnagyobb váratlan fordulatot az hozta, amikor a mentő szállított be a kórházba igen rossz állapotban, és egyetlen menedékem a Mária Rádió hallgatása volt. A kórházi beteg ágya, amikor az ember maga tehetetlenül összekuporodva fekszik egy paplan alatt, nem lát, nem hall, szinte isteni sugallatra jött, hogy a fülhallgatót tegyem be, és hallgassam a Mária rádiót. És ez úgy érzem meghozta a gyümölcsét. A gyógyulásomat nagy mértékben elősegítette, lelki megnyugvást, lelki támaszt, belső békét hozott el számomra, ami aztán az egészségügyi javulásban is megmutatkozott. Azóta is rendszeres figyelője vagyok, valóban Mária hangja, a Mária rádió, hisz az ember ott a kórházi ágyon, hallgatva a Mária rádió szentírás magyarázatait, az elmélkedéseket, és különösen a rózsafűzér imádkozást, az olyan lelki megerősödést, amit aztán testi megerősödés is követ, hogy azóta is nagyon szívesen hallgatom a Mária rádióban a rózsafűzért, még ha nem is mondom hangosan, vagy gépkocsi vezetés közben is szól a Mária rádió, az mindig egy lelki támaszt nyújt. Nagyon régóta nyakláncot hordok, és amióta tudom, egy kis aranykeretbe foglalt Szűz Mária kisdeddel érem van a nyakláncomon, hátoldalán azzal a felirattal, Istennek Szent Anyja, Szűz Mária, imádkoz érettünk. Én úgy érzem, ha Mária rádióval együtt imádkozunk, akkor a Szűz Mária meghallgat minket.